Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap evangéliumi igéjét, megírva találjuk Lukács evangéliumában, a 18. fejezet 31. versétől a következőképpen. Maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az emberfiáról megírtak. Átadják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik nap feltámad. Ők azonban semmit nem értettek ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előttük, és nem értették meg a mondottakat. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el. De ő annál inkább kiáltozott, Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy újra lássak. Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve Istent. Amikor ezt látta, az egész nép dicsőítette Istent. Ámen. Csak egy ilyen csendes, mindenki által önmagában megválaszolandó kérdést szeretnék föltenni, nem kell jelentkezni, hangosan sem kell mondani a választ. De hogy kinek a szerepébe helyezkednénk most szívesebben? Ki lennénk a történetben? Egy tanítvány, aki megy Jézus után, aki azt gondolja, hogy érti Jézust, érti a tanításait, vagy a vakember, aki ott koldul, nem történik vele nagyon egész nap semmi, néha kap pénzt, és erről szól az egész élete. Erre vissza fogunk még térni, csak hogy mindenki válaszol egyet, hogy hova helyezkedne szívesebben. Tanítvány lenne, vagy vakember? Főleg János evangéliumában, de Lukásnál is, én most Lukácsot olvastam, és általában az evangéliumokban a látás egy kulcskifejezés. No persze, itt nem arról van szó, hogy valami optikai tanácsadás lenne, nem szemüvegekről van szó, nem közellátásról, pláne nem közellátásról, nem is távollátásról, hanem lelkilátásról van szó. Pontosabban hadd igazítsam ki az előbb mondottat, hogy valóban távollátásról van szó, abban az értelemben, hogyha úgy értelmezzük a távollátást, mint egyfajta képességet a távolabb lévő dolgoknak, magasan lévő dolgok meglátására. Abban talán mindannyian egyet érthetünk, hogy az Istennek a meglátása az nem egyszerű feladat. Azt gondolom, hogy talán az első gondolatunk az lenne, hogy Isten az valahogy távol van tőlünk. Amikor valakivel beszélgettek így az Isten keresésről, akkor kivétel nélkül mindenki arról az élményéről számol be, hogy olyan távol érzi magától az Istent. Vannak olyan időszakok az életünkben, amikor egészen egyszerűen úgy érezzük, hogy nincs itt velem, nincs mellettem. És akkor nagyon boldog az az ember, és nagyon jó annak az embernek, aki ilyenkor segítséget tud kérni valakitől, hogy mutassa meg, hogy hol kell keresni az Istent, hol kell keresni Jézust. De nem lehet, hogy nagyon sokan azért nem veszik észre Jézust, mert máshol keresik, mert rossz helyen keresik. Nem lehet, hogy ott fenn a messzességben, a nagy magasságban valahogy, amit úgy fogalmazzunk meg, hogy fönt a mennyben, ott keressük az Istent nagy eszmékben, nagy gondolatokban, és közben az derül ki, hogy Jézus meg itt van előttünk. Nem lehet, hogy tőlünk nagyon távol keressük, közben Jézus meg hozzánk nagyon közel van. Hol is van Jézus? Hol keressük Jézust? Ma van az utolsó vasárnap a böjt előtt is, jövő héten elkezdődik a böjtnek az időszaka, amiben, hát előre elmondom, hogy senkit ne érjen meglepetésként, Jézussal fogunk menni. Vele együtt járjuk be ezt a Via Dolorosát, a könnyek, a fájdalom útját, azért, hogy elkísérjük a mi mesterünket arra az útra, aminek a végén nem csak a halál lesz ott, hanem a feltámadás és az üdvösség is ott lesz. De mielőtt elindulunk erre a bőti időszakra, nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy a mai vasárnapon Lukács evangéliumának a kérdését felismerjük. Szerintem Lukács ebben az igében most azt kérdezi tőlünk, hogy felismerjük-e Jézust. Ez a nulladik lépés, minden követésnek a nulladik lépése, mert hogyha nem ismerjük fel Jézust, akkor nem tudunk itt követni. Akkor semmit nem ér a bőti út, semmit nem ér a kegyes cselekedetünk, hogy ezt nem csináljuk, azt nem csináljuk, így mondunk le, úgy mondunk le, ha nem veszük észre, hogy Jézussal megyünk ezen az úton. Tehát, hogyha az Isten megajándékozott bennünket azzal a vágyjal, hogy szeretnénk észrevenni Jézust, már pedig megajándékozott, hiszen itt ültök, akkor azt gondolom, hogy nulladik lépésként le kell szögeznünk egy fontos dolgot, méghozzá azt, hogy zárjuk ki, hogy hol nincsen Jézus. Majd mindjárt kitaláljuk, hogy hol van, de hol nincs. Ez is egy fontos kérdés. Ott nem kell keresnünk. Jézust szerintem nem fizikai valóságban kell keresnünk. Ebben egyet érthetünk. Hogy Jézus itt élt a Földön, itt volt maga emberi, Isten emberi formájában, de ahogy felment a mennybe, ahogy leírják az evangéliumok, apostolok cselekedetei, most már nincsen itt földi valóságban, tehát nem emberként kell őt keresnünk, ez egészen egyértelmű. Majd lesz olyan idő egyébként, emlékeztek az oltár előtti igére, Pál apostol írja, korintusi levélben, amikor színről színre látni fogjuk Krisztust, látni fogjuk Istent. Én egyébként külön kíváncsisággal tölt el, hogy Isten hogy néz ki, milyen alakja van, Jézus is egyáltalán, hogy fest. Hát ezt majd ki fog mindegyikünk számára talán derülni egyszer. De ugye kapásból micsoda hátránnyal indulunk a tanítványokhoz képest. Tanítványok, akik ott volt előttük a mester. Megfogták a ruháját. Ugye van olyan történet, amikor oda megy a vérfolyásos asszony, hogy csak a ruháját hagy fogjon meg, és meggyógyul. Milyen előnyben vannak a tanítványok, nem? És mi milyen hátrányból indulunk, hogy mi úgy nem látjuk Jézust. Nekünk a szemünk az ebben az esetben, mintha így kizáródna az isteni érzékelésből. Nos, hát nyomozásra szeretnélek benneteket hívni, kedves testvérek, hogy akkor most keressük meg, hogy hol van Jézus, hol van a mi mesterünk. Lukács textusa ebben segít nekünk. Rögtön nagy segítség a közös nyomozásunkban, hogy két történetet kapunk egymás után, kettőt olvastam föl, hogyha valaki jól figyelt, ami két történet első látásra nagyon lazán kapcsolódik egymáshoz. Az első történetben Jézus feltámadásáról van szó, Jézus a saját bőti, illetve passió útjáról, feltámadásáról, szenvedéséről beszél a tanítványoknak, akik nem látják a lényeget, és akik valamit nem értenek meg abból, amit mond. Én biztos vagyok benne, hogy a tanítványok nagyon sok mindent megértenek, de a legfontosabb lényeget nem értik meg. Akik ott vannak és látják Jézust, talán pont azért, mert látják, mert nem tudják elképzelni a lelki valóságot, pont ezért valamilyen nagyon-nagyon fontos dolgot nem vesznek észre. Nos, a második történetben pedig egy vak ember kiáltozik, amikor azt mondják neki, hogy Jézus megy arra. Kezdjük tehát itt a keresgélést, hogy ezt a két történetet is így egymás mellett látjuk. Rámutat rögtön egy nagyon fontos dologra, hogy a tanítványok látják Jézust a szemükkel, de mégse látják a lényeget. Másik történet, a vak ember nem látja Jézust, és mégis látja a lényeget. Micsoda fontos kapcsolódás ez, hogy a vakember nem lát, és mégis lát, a tanítványok pedig látnak, és igazából mégse látnak. Vannak persze nyilván olyan tanítványok, mint Péter, akik talán jobban értik Jézust. De nagyon sokan Jézusban prófétát, tanítót, csodatévő valakit, vándorprédikátort látnak, nem a messiást. Vannak olyan tanítványok, akik nyilván jobban látják, de hogyha józanul átgondoljuk, és valahogyan az én teológiai látásomban is ez van, hogy a Jézust követő emberek, nem mindenki a messiást látta Jézusban. Ment Jézus, járt a vidéket, gyógyított, nagyon sokan utána szegődtek, mentek, én is akarom látni, én is hadd nézzem meg azokat a csodákat, amiket Jézus tesz, én is ott akarok lenni vele, de azért nem kell abban a naív elképzelésben élnünk, hogy mindenki a messiást követi. Hát persze a messiást követik, de nem azzal a szándékkal, hogy na most megvan a messiás. Persze vannak, akik messiást láttak benne. És egyébként mielőtt bárkit elítélnénk, legalább, én azt gondolom, hogy legalább mentek Jézus után, és ez is nagyon nagy dolog. Mielőtt bárkiről a mai világban, hogyha ezt átültetjük, ezt a gondolatot, és bárkiről azt gondolnánk, hogy az ő hite rutin hit, ő csak rutinból jár templomba, hát legalább jár. Amikor nincs olyan állapotban a hitünk, hát legalább a rutin idehoz, legalább a keretek azok tartanak bennünket. Ez borzasztó fontos dolog, ezt nem lehet elítélni. Pontosan elegendő alapot szolgáltat a rutinból való járás, templomba járás, vagy a Jézusnak a követése nem messiási igényekkel, hanem csak úgy kíváncsiságból, pont elég alap ez arra, hogy az Isten onnan elkezdjen építkezni. Hogy onnan nekünk aztán legyen valamiféle hitünk. Leírja az evangélium máshol, hogy Márk 8-ban, hogy hogyan látták őt a tanítványok. Jézus kérdezi, hogy minek mondanak engem az emberek? És akkor ott elmondják, hogy Keresztelő Jánosnak, Illésnek, prófétának, stb. És ti kinek mondatok engem? És akkor Péternek jön a hitvallása, ezt mindenki jól ismeri, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez az első hitvallás. Te vagy a Krisztus, Jézus a Krisztus. Péter tehát a mai vasárnap kulcsfogalmával élve látja azt, hogy Jézus kicsoda. És szerintem Jézus bennünket is így kérdez meg, hogy nem az számít Jézusnak, hogy más ember hogyan látja Jézust, hanem hogy te hogyan látod. Jézus nem elégszik meg annyival, hogy és a másik ember hogy lát engem, hanem te hogyan látsz engem? Te mit gondolsz róla? Mi vagyok én neked? Egy nagy tanító valahol a múltban, vagy az üdvösséget adó, éltető, tápláló messiás? A másik történet egy vak emberről szól, és itt jön a paradoxon, hogy az a vak ember, aki semmit nem lát a világból, ő az, aki meglátja Jézusban a messiást. Dávid fia, könyörülj rajtam, így kiált, hát ha meghallja Jézus. Az evangéliumnak és a hitünknek tehát ez a furcsasága, hogy azok, akik azt hiszik, hogy ismerik Isten, fogalmuk sincsen az Istenről. Hogy a farizeusok, akik azt gondolták, hogy na, mi vagyunk itt az Isten igéjének az ismerői, ha valaki felismeri a messiást, akkor mi biztosan azok leszünk. No, ezek a farizeusoknak fogalma sincs arról, hogy ki Jézus. És a mai világban is vannak farizeusok. Hát én ismerem Istent. Tényleg ismered? Tényleg az az igazi Krisztus? Vagy egy más Krisztust ismersz? Azt a Krisztus, akit te akarsz ismerni, akit te képzelsz Krisztusnak? Azt hiszem, hogy talán újra fölteszem ezt a kérdést, hogy akkor most kik akarunk lenni? A tanítványok vagy a vakember? Nem tudom, hogy ki hogyan válaszolja meg ezt a kérdést, de én nagyon szeretnék a vakember lenni ebben a történetben. Olyan jó lehet ennek a vakembernek lenni, aki annyi időn keresztül nélkülöz élményeket, látást, szeretetet, emberi odafigyelést, egyáltalán normális emberi kapcsolatokat. A tanítványok semmit nem értenek, legalábbis ezen a pontján a messiási működésnek. És a vak pedig átéli a messiással való találkozás csodáját, hogy meggyógyul, újra lát. És azért hadd mondjam azt, hogy többről van itt szó, mint gyógyulásról. Hát itt arról van szó, hogy ő látja Jézusban, vagy hiszi azt, hogy Jézus a messiás, és ezért gyógyul meg, nem fordítva. Olyan is van, amikor valaki előbb gyógyul meg, és utána hisz. De ebben a történetben fordítva van. Az ember hiszi azt, hogy a messiás neki tud segíteni, és Jézus odalép és segít neki. A gyógyulása tulajdonképpen a hitnek az ajándéka. De igazából azt gondolom, kedves testvéreim, hogy ha vonzódunk a vak hitéhez, ha nem, igazából nincsen más választásunk, mint vaknak lenni. Nem tudunk tanítványok lenni. Muszáj a vakembert választanunk, mert nem látjuk Jézust. Mert mi úgy hívjuk segítségül Jézust az életünkben, ahogy a nő, hogy sem emberi valóságban, sem fizikailag nem látja Jézust. Ő sem látja, vakember sem látja. Nem látja, csak mondják neki. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy valaki mondja neki. Kérdezgeti, hogy mi van itt, mondjátok már el, mi történik, ki megy itt, mi történik körülöttem. Nem mi is hasonlóak vagyunk, akik annyiszor kérdezzük meg azt, hogy mi van? Mi történik az életemben? Mi ez, amivel én találkozom? Miért gabajodok bele ugyanazokba a problémákba? Miért érzem magam megint úgy, ahogy múltkor éreztem? Miért rossz megint az életem? Vagy legalábbis miért érzem annak? Valaki mondja már meg, nem látom. Tud-e nekem valaki segíteni? És boldog az az ember, aki mellett ott áll egy másik ember, aki nem azt mondja neki, hogy áll semmi, maradjál csendben, ne ordibáljál itt, ne óbégassál, hanem azt mondja, hogy hangosabban kiabálj már, hát itt van Jézus, kiabáljál hangosabban. Olyan jó, amikor valaki nem beköti a szángat, hanem arra bátorít, hogy kérjél, kérdezzél, itt megy Jézus, itt van előtted, vedd észre. Milyen szörnyű, amikor valakinek bekötik a száját. Hát szerencsétlen vakember, gondoljátok el, nem elég, hogy nincsen látása, még a száját is be akarják kötni. Ne ordibáljál már itt, tök ciki. Kellemetlen, itt jön Jézus, te még itt óbégatsz. Nagyon szándékosan dramatizálom ezt most túl, hogy így látszódjon ennek a lényege, hogy ugyanígy van így a mai világban, amikor valakit úgy nevelnek, hogy nem szabad megmondani, nem szabad segítséget kérni, ciki segítséget kérni, ciki kiabálni az Istennek. Kellemetlen, nem illik, a mi családunk nem olyan, nálunk nincsen ordibálás. Mi csendben megoldjuk a kérdéseinket, problémáinkat. És akkor egy idő után elfelejtünk kiabálni, meg elfelejtünk szólni, meg elfelejtünk segítséget kérni. Jaj, de jó annak, aki mellett ott áll egy másik ember, aki azt mondja neki, hogy kiabálj, szólj, kér segítséget, hívjad Jézust, támogatlak, bátorítalak. Sokszor erre van szükség, kedves testvérek, hogy ilyenek legyünk a másik ember mellett, meg a másik is ilyen ember legyen mellettünk. Nem arra van szükség, hogy megoldjuk a másik embernek a problémáját. Nem arra. Vagy nem mindig arra, vagy nem csak arra, inkább így mondom. Sokszor az a feladatunk, hogy összekössünk valakit Istennel, hogy ráirányítsuk a figyelmét arra, hogy de hát barátom, hát itt van neked Isten. Majd ő fogja tudni, hogy mit csináljon veled. Én nem tudom, én nem értelek téged, de Isten ért téged, Isten lát téged, Isten hall téged. Tudjátok, hogy ti miért vagytok boldogok? Azért, mert mondom nektek, hogy boldogok vagytok. És azért mondom nektek, hogy boldogok vagytok, mert lehetőségetek van. És használjátok is ki azt a lehetőséget, hogy Istent lehet hívni, és Isten szerintem, az én elképzelésem szerint várja is azt, hogy hívjuk őt. Elhiszitek ezt? Hogyha igennel válaszoltok és elhiszitek, akkor vakok vagytok. De ez a jó vakság. Akkor vakok vagytok, és ez nagyon jó, mert olyan emberek lesztek, akik látni fogtok. Ha nem hiszitek el, akkor is vakok vagytok. De az a vakság az azt jelenti, amiből nincs is kilábalás, amiből nincs is gyógyulás, mert Jézus rejtve marad előttünk. Aki nem hiszi el, hogy Jézus meg tudja őt gyógyítani, aki nem hiszi el, hogy Jézus egyáltalán kompetens szereplője az életének, az nem fogja meglátni őt. Az nem fogja átélni, mit jelent találkozni a Messiással. Én Jézust valahogyan így képzelem el, hogy állandóan ott megy el mellettem, állandóan keres engem. Az életem minden területén naponta kismilliószor megy el előttem. Hát, ha most észreveszem. Hát, ha most. És visszafordul, és újra próbálkozik, és megfordul a sarkon, és megint elmegy előttem. Valahogy ezt így képzelem. És na, hát, ha most észreveszel engem. Hát, ha most. Na, ebben a helyzetben aztán biztos. És én magamba fordulva ülök, és olvasom a könyveket, a szent tudományt, az elméleteket, és észre sem veszem, hogy Jézus ott megy el előttem. Élni próbálok, és közben az élet elmegy mellettem. Élni akarok, és a nagybetűs élet, azaz Krisztus megy el mellettem. Nem csináljuk ezt olyan sokszor. Nem ezt veszük észre. Én olyan sokszor látom így magamban, magam körül ezt, hogy keressük Istent, kutatjuk, hogy akkor most ebben a helyzetben hol van. Kinyitjuk a gyönyörű, szép, díszkötéses teológiát, lelki irodalmat, gyönyörű tudományt, eszméket keresünk, mit ír a teológia, mi van a krízisben, és nem találunk rá soha kielégítő választ, mert lefelé nézünk. Mert a könyvekből keresünk választ. Mert a földi valóságunkban gondolkodunk, az oksági viszonyokat látjuk, a Facebook bölcsességek semmit mondó és végtelenül sekélyes világába merülünk el, ami talán valamiféle gyönyörű mondat, naplementével, stb., de ennél nem több. Pedig kicsit feljebb kellene néznünk. Talán néha becsukni a könyveket, talán néha kikapcsolni azt a monitort. Kicsit följebb emelni a tekintetünket, kicsit észrevenni azt, hogy hát Jézus végig itt volt előttem. Hát észre sem vettem. Hát mert én lefelé néztem, és ő meg itt állt az órom előtt. Elsétál előttünk, ingázik az orrunk előtt. Kedves testvérek, picit följebb kell nézni, talán nem sokkal. Talán Isten nem azt várja, hogy olyan nagyon-nagyon fölnézzünk, hanem az, hogy egy picit följebb. Mivel mi nem a fizikai valóságban látjuk Jézust, ezért kénytelenek vagyunk a fizikai vakságban megélni a hitünket, és talán ez az a pozitív értelemben vett vakhit, hogy nem látjuk, de hiszünk benne. Testvérek, azt gondolom, hogy és hiszem, hogy mégis a lényeget látókká lehetünk, ha vakok is vagyunk. Mert nem baj, jó dolog vaknak lenni. Mert János evangéliumában, János 20-ban azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Mi nem látunk. Nekünk a hit marad. Mással nem tudunk Jézusba kapaszkodni. De azt hiszem, hogy mégis látókká leszünk. És egyet egészen biztosan tudok, hogy Isten velünk kapcsolatba akar lépni, és Isten keres bennünket, és ahogy az előbb mondtam, kismilliószor elmegy az orrunk előtt, és azt várja, hogy most vajon észreveszed-e, hogy itt vagyok. Ez rajtunk múlik. A mi hozzáállásunkon, a mi nyitottságunkon, a mi fölfelé nézésünkön múlik, hogy rájöjjek, hogy hát Jézus itt volt velem. Nem ment el. Szóval, kedves testvére, kiabáljatok. Nem most, majd otthon. De kiabáljatok, keressétek az Istent, szóljatok neki, kérdezzetek, kételkedjetek, fogalmazzátok meg, mi van bennetek, mondjátok neki, ő elbírja a kritikát. Isten bírja a kritikát, Isten bírja a kemény kérdéseket, azokat csak mi nem bírjuk. Még lelkészek, mi is zavarba jövünk a nagyon nehéz kérdésektől. Isten ezeket bírja. Szóljunk hozzá, mert nem a megoldást kell neki elmondani, ez az utolsó gondolatom. Nem a megoldást kell neki elmondani. Sokszor talán azért nem tudunk imádkozni, mert a megoldást próbálnánk Isten elé vinni. Istenem, add, hogy ebből a helyzetből kikerüljek úgy, hogy, és akkor hogy is, és nem tudom, hogy kerülhetnék ki egy helyzetből. Ezt nekünk nem kell tudni, ezt az Isten tudja. Nekünk egy dolgunk van. Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus, légy velem. Nekünk ez az egyetlen dolgunk. Hívjuk őt, lehet őt hívni. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hívunk téged. Légy jelen az életünkben. Sokszor mi szorítunk ki téged, talán nem akarunk téged látni, nem akarunk veled találkozni, vagy rossz helyen keresünk téged. Túlságosan lefelé nézünk a földi világba. Túlságosan magunkba nézünk, túlságosan lefelé, könyvekben, eszmékben, ideológiákban, gondolatokban keresünk téged, pedig te itt vagy velünk, itt állsz előttünk. Átölelsz bennünket, ölelni akarsz, szeretni akarsz, adni akarsz, nyújtod a kezedet, gyógyítani akarsz. Istenünk, adj nekünk bátorságot hívni téged, adj nekünk szavakat, adj nekünk ahhoz bátorságot, hogy így tudjunk hozzád kiáltani. Dávid fia, könyörülj rajtunk. Jézus, gyere ide hozzánk. Ámen.